Most a világ azt találgatja, hogy Irán mennyire erős. Ez ki fog derülni a következő napokban. Most a következő állítást fogják tesztelni a világ szem előtt, hogy Irán kész-e olyan válaszcsapásra, ami kárt tud okozni Izraelnek. Hogyha Irán atomhatalommá válik, amiről az előbb beszéltünk, akkor Szaúd-Arábia is atomhatalommá válik, és az aztán senkinek nem hiányzik, nem csak Izraelnek, hanem a közelebbi és a távolabbi régiónak sem.
Hajnalban izraeli bombák zúdultak az iráni atomreaktorokra. Itt az újabb Csernobil? Vagy éppen Izrael most akarja eltörölni a földszínéről Iránt? Vendégem Nagy Gábor, a HVG vezetőszerkesztője, világrovatunk vezetője. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Viszont mielőtt belevágnánk, arra kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint támogassátok a független sajtót, fizessetek elő a HVG 360-ra. Köszönjük. Hát annyit azt elárulhatok, hogy nem erre a műsorra készültünk.
Nem.
Tehát Kaliforniáról terveztünk beszélgetni, amikor erről az egészről, tehát hogy Amerikával szerettünk volna foglalkozni, aztán ezt az egészet felülírta Benjamin Netanyahu azzal, hogy pénteken hajnalban Izrael gyakorlatilag rátámadt Iránra.
Hát azt már hozzászoktuk, hogy Donald Trump megkeveri a lapokat, de ez...
Hát ahhoz jócskán. Mondjuk békét eddig még nem csinált.
Ez egy másik típusú fordulat, igen. De alkalmazkodunk hozzá.
Szükség lenne arra a békére lassan, ugyanis most egész konkrétan ott tartunk, hogy bombáztak egy rakat létesítményt Iránban. Miért így, illetve miért most támadt Izrael?
Azt sejteni lehetett, hogy támadás készül, mert ha olvasta az ember, főleg az amerikai sajtót, akkor szerdán, azaz tegnap előtt az amerikaiak utasítást adtak arra, hogy az Irakban lévő amerikai diplomaták hagyják el az országot.
Iránban már nincs is amerikai.
Iránban nincs diplomáciai kapcsolata a két országnak. Közvetítőkön keresztül tárgyalnak, de hát Irak fölött kellett átrepülnie az izraeli gépeknek, és Irak fölött fognak átrepülni majd az iráni ballisztikus rakéták is.
Bocsáss meg, én azt olvastam közben, nem is Irak fölött, hanem hogy Jordánián keresztül mentek, mert egy Irak légterzárat rendelt.
Igen, de opció volt, hogy, hogy arra felé mennek, de mindenképpen biztonságba kellett helyezni az amerikai érdekeltségeket, hiszen Irakban vannak síta csoportok, amelyek Irán támogatói. Tehát sokféle dolog indokolta, de Donald Trump maga és Marco Rubio amerikai külügyminiszter is mondta, hogy napokon belül meg történhet akár egy izraeli támadás Irán ellen. Ez a része nem volt meglepetés. Az a része meglepetés volt, ahogy lehet olvasni az első reakciókban, mind iráni, mind nyugati részről. Amerikát most nem sorolom fel, mert azt elismerték, hogy kaptak róla tájékoztatást, de azt állították, hogy nem vettek részt benne. Maga az izraeli támadásnak a súlyossága, vagy a mértéke és a célpontjai voltak azok, amik igazán meglepetést okoztak. Arra válaszolni, hogy miért pont most tették meg, arra katonai szempontból én azt hiszem két dolgot lehet mondani. Az egyik, hogy tavaly, amikor először váltott közvetlenül rakétákat egymással Izrael és Irán, az iráni rakétákat a vaskupola nagy részt elhárította, viszont azt lehetett látni az izraeli támadásokban, hogy az izraeliek próbálták az iráni légvédelmi állásokat bombázni és meggyengíteni. Már akkor mindenki, vagy már akkor is sokan úgy gondolták, hogy ez egy nagyobb szabású támadás előkészítése, és a ma hajnalban történik azt igazolják, hogy nem volt véletlen egyrészt, hogy Izrael azokat a Teherán és az atom létesítmények körüli légvédelmi állásokat bombázta tavaly. Másrészt pedig azt is lehet látni, hogy mivel most még nagyobb csapást tudtak mérni ezekre a létesítményekre és Teheránra, hogy az irániaknak nem sikerült ezeket az eltelt hónapokban újraépíteni.
Tehát miért?
Valószínűleg nem voltak rá megfelelő eszközeik, tehát nem volt megfelelő technológia, nem volt elég dolog, vagy egész. Most a világ azt találgatja, hogy Irán mennyire erős. Ez ki fog derülni a következő napokban. Sokan azt mondták, hogy Iránnak azért a légiereje és a légvédelme van annyira erős, hogy egy ilyen típusú izraeli támadás, mint ami most megtörtént, megakadályozni, illetve visszaverjen. Erről már bebizonyosodott, hogy nem igaz, vagy nem volt teljes mértékben igaz. Most a következő állítást fogják tesztelni a világ szem előtt a következő napokban, vagy akár hetekben, hogy Irán kész-e olyan válaszcsapásra, legfőképp ballisztikus rakétákkal, ami kárt tud okozni Izraelnek. Tehát Netanyahu, izraeli miniszterelnök ebben az értelemben erre építette fel a stratégiáját. A másik dolog, amire fölépítette, az, hogy Irán két legfontosabb kliense volt a Hamász és a Hezbollah, amelyeket a Hamász terror támadása után, amit Izrael ellen intézett, kiiktatta Izrael. Tehát lehet, hogy, és elképzelhetőnek is tartják, hogy lesznek terrorista támadások Izrael vagy akár izraeli érdekeltségek ellen, de mind a Hezbollah, mind a Hamász annyit veszített a fegyveres erejéből az elmúlt két évben, ami nem teszi lehetővé számukra, hogy annyit segítsenek Iránnak, amennyit segíthettek volna két éve. Tehát volt egyfajta ilyen részint akaratos előkészület, tehát szándékos előkészület Izrael részéről, amit említettem, hogy a iráni légvédelmi állásokat bombázták, részben pedig abban az értelemben akaratlan, hogy a Hamász támadt rájuk 2023. október 7-én, viszont az ellencsapás mind a Hamász ellen, mind pedig a Hezbollah ellen, és a Hezbollah pozíciói is gyengültek Libanonon belül, mind a katonai, mind a politikai pozíciói, hogy eltűntek azok a fajta szövetségesek Irán mellől, a hutik is, akik a Vörös-tengeren káoszt okoznak, ők is most visszább vettek a feszültségből és a támadásaikból az amerikai támadások következtében. Tehát előállt egy...
Szíria.
Eltűnt összeomlott Szíria, tehát előállt az izraeli stratégák számára egy olyan helyzet, amikor leválasztották így úgy, vagy leválasztottak Iránról azok a kliensek, akik a térségben Irán parancsára, vagy Teherán parancsára cselekedtek, és maradt egyedül az az Irán, mondom, amelyet tavaly a jelek szerint eredményesen gyöngítettek.
Fogunk beszélni még arról, hogy Iránnak a különféle kapcsolatrendszerei, szövetségi rendszerei hogyan néznek ki, viszont egyelőre annyit láttunk, hogy Izrael nukleáris létesítményeket támadott meg, és ilyenkor az európai fejekben én azt hiszem, hogy előjön Csernobil, illetve újabban Zaporizsia képe. Kell attól tartani, különösen annak tükrében, hogy most ez egy pár perces hír, hogy bizonyat megsérült Teherán mellett kifejezetten olyan létesítmény is, ami ahol konkrétan urándúsítás folyt, hogy itt egy újabb természeti katasztrófa.
A kérdés az, hogy pontosan mi sérült meg. Maga a létesítmény, vagy a centrifugák, amikben dúsítják az uránt, vagy pedig az infrastruktúra maga sérült meg. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rögtön a támadás után igyekezett biztosítani a külvilágot arról, hogy ők nem tudnak róla, és nem észleltek nukleáris szivárgást, szennyeződést.
Bocsáss meg, ez ugyanaz az ügynökség, aki évek óta panaszkodik arról, hogy rendkívül korlátosak az információi arról, hogy mi történik.
A légtérben mérni lehet a nukleáris sugárzást, én úgy gondolom, bár nem vagyok tudós. Tehát Csernobilról is én még emlékszem rá, koromnál fogva, hogy Csernobilból is úgy érkeztek hírek először, amikor a Szovjetunió még hallgatott, hogy a szomszédos, majdnem szomszédos Svédországban észlelték a levegőben a radioaktív sugárzás növekedését. Tehát én nem gondolom, hogy ez a helyszínen kell lenni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakembereinek ahhoz, hogy tudják. Tehát vannak erre mérések, ahogy műholdakról is tudják látni a pusztítást. Az izraelek valóban megtámadták, főleg Natanzban a hegyvidéki telepen a nukleáris létesítményeket, de Teherán körül is. Viszont az, amit egyébként csináltak, az azt mutatja, hogy rendkívül előkészített, hírszerzésileg rendkívül előkészített dolog volt. Most a New York Times egyik friss híre, mondom, percről percre változik a dolog. A New York Times például nemrég azt írta, hogy a Mossad bevitt drónokat Irán területére, és azok is támadtak. Tehát ez is sokat elmond részint az iráni hírszerzés képességeiről, részint az izraeli hírszerzés képességeiről, hogy ezt meg tudták csinálni. Mondom, rengeteg részlet nyilvánvalóan ezután fog kiderülni, de maga a támadás többféle értelemben előkészített volt.
Beszéljünk egy picit az iráni képességekről, illetve belekaptál már, de érdekelne egy picit mélyebben is. Ugye 24 tavaszán volt egy nagyobb volumenű, ám bár mégis korlátozott, tehát katonai infrastruktúra ellen irányuló támadásuk, igen, aminek a nagy részét lekapdosták az izraeliek, illetve hát ugye a Vaskupola. Most szerinted, illetve a jelenlegi tudásunk alapján milyen válaszcsapásra, katonai válaszcsapásra lehet tőlük számítani?
nem vagyok katonai szakértő, ezért próbálok óvatosan fogalmazni. Amennyire én tudom, az iráni légierő nem képes ugyanazt végrehajtani, amit az izraeli légierő. Tehát berepülni Izrael fölé, bombázni és visszatérni. Az iráni ballisztikus és cirkáló rakétáknak két hatótávolsága van, az egyik 800 kilométer, az nem éri el Izraelt, a másik 2000 kilométer, az viszont még Törökországot is elérheti, hogyha akarja elvileg, de Izraelt mindenképpen. Most egyelőre Irán drónokat indított, azt a közeljövő fogja megmutatni, hogy rakétákat is indít-e, azok a rakéták milyen töltetet tartalmaznak.
Milyet tartalmazhatnak?
Irán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint és a nyugatiak szerint sem rendelkezik atomtöltettel jelenleg. Tehát valószínűleg konvencionális töltetet tartalmazhat. Én nem tudom, és valószínűleg senki nem tudja, hogy vannak-e vegyi töltetei Iránnak, amiket rászerelhet a rakétákra. Erről fogalmam sincsen, de mások. Ezeket a dolgokat nem találgatták, tehát igazándiból arról lehet szó, amit most feltételeznek a katonai szakértők, ahogy beszélünk, hogy ballisztikus rakétákat indíthat Irán. És az is várható, hogy ahol Irán megteheti, a proxiai segítségével, még ha a Hamas és a Hezbollah most nem is olyan erős, mint korábban volt, sőt sokkal gyengébb, azért nem véletlenül mondta Netanyahu azt, hogy az izraeli társadalomnak fel kell készülni arra, hogy itt az országon belül is lehetnek akciók.
Magyarán olyan sejtek, akik ott indítanak támadásokat akár?
Akár sejtek, akár olyanok, akik most úgy érzik, hogy ennyi elég volt, és bosszút kell állni Izraelen. Tehát lehetnek olyan, ezt úgy szokták mondani, hogy magányos merénylők, vagy akár sejtek is, akik azt gondolják, hogy ők most bosszút állnak. Nem tudni, de minden esetre Izrael ebben az értelemben igyekezett felkészíteni a társadalmát arra, hogy itt most bármi lehet. A híradások arról szóltak, hogy ugye péntek van, és ilyenkor mindenki igyekszik szombat előtt bevásárolni Izraelben, és üresek voltak az utcák.
Wow. Mennyire valószínű szerinted az, hogy nem közvetlenül Izraelt éri el egy esetleges iráni válaszcsapás, hanem bárki más a térségben jelesül olyan országokat, akik Izraellel tárgyaltak, illetve partnernek tekintették őket?
Irán és Szaúd-Arábia finoman fogalmazva is nem szereti egymást.
Erre próbáltam szerezni.
A síta Irán és a szunnita Szaúd-Arábia egymás térségbeli riválisa, egymás gyengítésében érdekelt, de igazándiból egyikük sem kedveli Izraelt. Irán el akarja pusztítani, kimondva. Szaúd-Arábia viszont hajlamos lenne tárgyalni, hogyha a két állami megoldásba Izrael belemenne. Tehát Szaúd-Arábiának az a feltétele. Szaúd-Arábiával kapcsolatban azt is mondták, hogy ők tárgyalásokat folytattak arra, hogy kötnek egy úgynevezett Ábrahám megállapodást Izraellel, és nem is haladtak rosszul a tárgyalások, amikor a Hamász megtámadta Izraelt, és onnantól fogva ezt a tárgyalások esélye elúszott. Irán és Szaúd-Arábia, tehát abban nincsen logika, mivel Szaúd-Arábia tevőlegesen, tehát persze háborúban nem kell keresni, vagy katonai csapásokban logikát, arra eddig nem hoztak nyilvánosságra információt, hogy Szaúd-Arábia tevőlegesen bármilyen módon segítette volna az izraelieket, és Ali Khamenei iráni vallási vezető is Izrael ellen esküdött bosszút, valószínűleg ő inkább közvetlenül szeretne, vagy próbálna lecsapni Izraelre. Másrészt pedig az Egyesült Államok két dolgot mondott. Trump még nem szólalt meg csodálatos módon, pedig már lassan fölébredt, ha jól látom. Két dolgot mondott, az egyik, hogy az Egyesült Államok nem vett, tudott róla, de nem vett részt az akcióban. Kettő, Iránt óvja attól, hogy amerikai érdekeltségeket, amerikai katonákat csapás érjen emiatt az izraeli támadás miatt, mert akkor viszont Amerika is ez ellen fel fog lépni. Részben a hutik miatt, de amúgy is egy komoly amerikai katonai erő van ott.
Ez hány embert jelent nagyjából?
Én amikor láttam, 40 ezret láttam, és ott van egy repülőgép anyahajó is, és ott vannak hadihajók is, tehát ha szabad ilyet mondani némi leegyszerűsítéssel, lövéstávolságban vannak Irántól, és F-35-ösök vannak ennek a anyahajónak a fedélzetén, tehát az amerikai csapásmérő erő az van olyan, hogy Iránt visszarettentse attól, hogy amerikai katonákra, érdekeltségekre, bázisokra támadjon. De maga az iráni rezsim racionáléja is az diktálja, hogy itt a cionista ellenségen, Izraelen kell megbosszulni a támadást. Persze a cionista ellenséget támogatták a nyugatiak is, és ez benne van.
Ott van mögöttük az Egyesült Államok, illetve Európa is.
Inkább az Egyesült Államok.
Jó, Európa megosztott.
Inkább az Egyesült Államok van mögötte, de mondom, Amerika rögtön figyelmeztette Teheránt, és Amerika, ugye az is hozzátartozik a képhez, hogy volt egyfajta ellentét ebben az ügyben Donald Trump és Netanyahu között. Tehát az Egyesült Államok elkezdett, Trump kezdett el tárgyalni egy újabb iráni alkúról, aki a 2015-ben Barack Obama által kötött alkút 2018-ban felmondta, mert azt mondta, hogy az túl kedvező. Erre ösztökölte egyébként Netanyahu is, hogy mondja föl, viszont most Trump újra elkezdett tárgyalni, és Irán kérdésében időnként szembe került Netanyahuval, aki nem akarta ezeket a tárgyalásokat, viszont az is, ez a harmadik dolog, ami eddig kijött Washingtonból, Washington tovább akar tárgyalni.
Ja, a támadás ellenére.
A támadás után hangzott el, hogy tovább akar tárgyalni, Ománban folynak a tárgyalások. Az amerikaiak egyelőre azt mondták, hogy ott lesznek, az irániak azt mondták persze, hogy ők nem lesznek ott, de mindenféleképpen az amerikai stratégia az, hogy mivel nem vettünk ebben részt tevőlegesen, ezért mi szeretnénk tovább tárgyalni, de óvjuk Iránt attól, hogy amerikai érdekeltségeket támadjon.
Hogy lehet úgy összehozni bármiféle dílt az irániakkal, hogy közben, oké, Izraelt nem nevezném amerikai proxynak a legkevésbé sem, de hogy egy általuk támogatott, vagy egy szövetségesük támadást indított az ellen, akivel egyébként tárgyalnak?
Erről szól a diplomácia, hogyha Kissingert olvassuk, vagy bármilyen régi diplomatát olvasunk, hogy az erőt és a tárgyalási készséget egyesítjük, még ha ez az erő jelenleg nem közvetlenül amerikai erő is, hanem izraeli erő. Nem biztos mindennek ellenére, amit, és ez csak találgatás néhány persze órával a történtek után, annak ellenére, hogy tényleg voltak az amerikai sajtóban is megírt ellentétek az ügyben Netanyahu és Trump között, és Trump óvta Netanyahut attól, hogy támadjon, amíg tárgyalnak. Azt majd a következő napok mutatják meg, hogy ez jól jön a tárgyalásoknak abban az értelemben, hogyha Irán nem tud erőt mutatni, olyan erőt mutatni, ami komolyan vehető Izrael szemben, akkor tárgyalnia kell. Egész egyszerűen ez diktálja a rendszer túlélési ösztöne. Az államrezon természetesen, az izraeli államrezon, ami a legfőbb vallási vezetőt is irányítja, az diktálja, hogy hát valamit meg kell mutatni és támadni kell. De ha kiderül, hogy nem tudunk egy, mármint az irániak nem tudnak egy hasonló csapást mérni Izraelre, akkor viszont tárgyalni kell. Tehát lehet egy ilyen olvasata a dolog, de mondom, jelen pillanatban találgatunk, de Amerika kifejezte a szándékát arra, hogy ő tovább tárgyal. Nagyon fontos még, hogy mit mondott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség május végén.
Ezt arra kérlek, hogy fejtsd ki.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség folyamatosan arról panaszkodott, és panaszkodik, hogy miután Donald Trump fölmondta 2018-ban a nukleáris alkút, megnehezítették nyilván megint csak teheráni érdekekből a szakértőik bejutását, de azért időnként bementek, és most május végén jelent meg az a jelentés, amelyben 20 év óta, 2004-ben derültek ki az első információk arról, hogy van egy ilyen titkos nukleáris program, katonai nukleáris program Iránban. Azóta először állapította meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, hogy Irán megszegte. Nem a megállapodás, mert már nem érvényes, hanem az atomsorompó egyezményt, és nem mond igazat. Tehát ha elolvassa valaki nem magát a jelentés, mert az meglehetősen szakmai, hanem a jelentésről szóló beszámolókat, akkor abban benne van az, amit Netanyahu állított, hogy az uránium dúsításban messze előre haladt, 3 hónap alatt Irán, és az a konklúziója a jelentésnek, hogy akár 10 robbanófej, atomrobbanófej előállítására is képes ebből a dúsított uránból Irán, technikailag hetek, gyakorlatilag hónapok alatt.
Tehát... És mindezt fel tudják rakni azokra a rakétákra, amik 2000 kilométeres hatótávval bírnak?
Ez egy nagy kérdés, mert Észak-Korea egy másik nem deklarált atomhatalom is. Sokáig küzdött azzal, és még küzd azzal, hogy... Mert az egy dolog, hogy van egy atombombád, és persze. Megint nem vagyok katonai szakértő, de azt az atombombát egy ilyen bomba formában le lehet dobni. Az
hogyha van hozzá repülőgéped,
hogyha van hozzá repülőgéped, menni. És oda tudsz menni. De rakétára föltenni, le kell kicsinyíteni ezt a robbanófejet. Azt nem tudják, tehát azt nem tudják Iránnal kapcsolatban, hogy erre képes, erre nem tudott választ adni a jelentés. De Iránnak van ballisztikus rakétája, amire föl lehet szerelni robbanófejet, és a jelentés azt állapította meg, hogy viszonylag rövid időn belül 10 atomtöltet előállítható Iránban. Tehát ez az, ami ha nem is katonai módon, de mindenképpen hivatkozási alapként alátámaszthatta azt, amit Izrael most tett.
Ez világos, és tényleg ezzel is indokoltak, viszont szeretném, hogyha egy picit visszatérnénk az amerikai-izraeli kapcsolatokra. Ugye arról beszélgettünk ebben a műsorban is, hogy a demokrata adminisztrációnak, főleg a végére már finoman szóval nem volt jó a kapcsolata a Benjamin Netanyahu-val. De hogyan alakul ez most Donald Trump és Netanyahu között? Említetted, hogy vannak egyet nem értések bizonyos kérdésekben, de hogy mennyire tudja Netanyahu-t féken tartani Trump?
A jelek azt mutatják, hogy nem annyira tudja, amennyire szeretné. De Trumpnál mindig az a kérdés, hogy mit mennyire szeretne. Tehát...
Szeretett volna már ő békét egy nap alatt is.
Igen. Aztán elismerte, hogy az trollkodás volt. Mike Huckabee, az amerikai nagykövet Izraelben, aki abszolút azt az álláspontot képviseli, mind a palesztinokkal, mind Iránnal, mind Gázával kapcsolatban, amit a Netanyahu kormány vall és követ.
Wow.
Trump mondja ezt is, meg mondja azt is, mint Gázát illetően. Tehát Trump hol elmarasztalja a maga módján, de mindenképpen a nyugat-európaiaknál finomabban Netanyahut azért, hogy Gázában nagyon sok a civil áldozat, hol pedig azt mondja, hogy igenis a Hamász föl kell számolni.
Sőt, Gáza is strandot ígér.
Igen, és ingatlanfejlesztést. És a palesztinok kitelepítését. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy Trump éppen milyen konkrét szándéka van, de egy dolog biztos, hogy Izraelnek és az Egyesült Államoknak van egy olyan katonai szövetséges együttműködése, amelyben az Egyesült Államok megvédi Izraelt, hogyha a dolgok oda jutnak.
El lehet azt hívni az Egyesült Államoknak, hogy ők valóban nem vettek részt ebben a támadásban? Tehát, hogy még csak az a része sem volt meg, hogy mondjuk ők bolintottak volna rá? Hogy csináljátok, fiúk?
Minden ilyet 30-40 évvel a történtek után lehet majd megtudni a történészektől, meg amikor megnyílnak a levéltárak. A hivatalos amerikai álláspont jelenleg az, hogy tudtunk róla, de nem segítettünk. Ez az, amiről beszéltünk. Ha nem segítettünk, az nem jelenti azt, hogy korábban az Egyesült Államok nem adott át olyan fegyvereket, vagy olyan technológiát Izraelnek, amivel ezt megtehette. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben, ha nem segítettünk, a konkrét akcióra vonatkozik. Az, hogy esetleg hírszerzési adatokkal segítettek-e Izraelnek, az megint csak később fog kiderülni, de maga az, hogy Izrael végre tudta azt hajtani, hogy célzott támadásokkal leszette a három legfontosabb tábornokot Iránban, egy védett teheráni negyedben, az iráni hadsereg vezérkari főnökét, aki fölött már csak egy ember áll, a legfőbb vallási vezető, aki a főparancsnok, az ő helyettesét és a forradalmi gárda parancsnokát. És két atomtudóst, aki szintén védett negyedben élt Teheránban. Tehát ha ezt meg tudta csinálni Izrael, akkor az azt mutatja, hogy nem csak az volt előkészítve, hogy a tavaly a iráni légvédelmet meggyengítették, hanem az is elő volt készítve, hogy tudják, hogy ezek az emberek hol vannak, és hogy lehet őket elérni, és tehát elég azt elképzelni, hogyha az izraeli vadászgépek elrepülnek 2000 kilométerre, Teherán fölé, a negyed fölé, ott, ahol ez a három tábornok és a két atomtudós lakik, és kilövik őket, akkor az egyrészt egy precíziós katonai tudás, másrészt egy nagyon hatékony hírszerzési előkészítés.
Hát, hogy konkrétan valós időben tudják, hogy merre járnak, mit csinálnak.
Igen. Uh-huh. Igen, hogy aztán ebben milyen szerepet játszottak Mossad ügynökök, akik azért időről időre beépülnek az iráni hierarchiában, azt nem tudni, de elég ilyen 20 évvel ezelőtti hollywoodi összeesküvés elmélettel kapcsolatos filmeket nézni arról, hogy milyen technológia lesz majd a jövőben, ami most van.
Uh-huh. Még a válaszcsapásoknál szerettem volna egy verzióra rákérdezni, csak aztán elsiklottunk egy kicsit fölötte, hogy nem csak katonai válaszcsapást tudunk elképzelni, hanem gazdaságit is. Ugye Irán évek óta beszél arról, hogy adott esetben készek lezárni a Hormuzi szorost. Ennek van bármi realitása most egy ilyen jellegű támadás után?
Megpróbálhatják, de ott van a térségben az amerikai erő.
Viszont az konkrét katonai konfrontációt is jelentene.
Igen és nem. Tehát elképzelhet, egyrészt elvileg természetesen jelenthet egy konkrét katonai konfrontációt, amikor az Egyesült Államok az iráni szárazföld ellen idéz támadást, de elképzelhető, hogy olyan, ha úgy tetszik, flotta felvonulás is, vagy biztonsági akció, amikor garantálja az amerikai haditengerészet a Hormuzi szoros átjárását. Ezt meg lehet csinálni, most megint csak találgat az ember, ezt meg lehet csinálni csapásokkal, hogyha elindulnak az iráni hadihajók, de ezt meg lehet csinálni azzal is, hogy egész egyszerűen Amerika garantálja ott az áthaladást azzal, hogy oda vezényel még hadihajókat. De igen, Irán ezzel fenyegetőzött, megint ott a kérdés, és mivel Irán azzal is fenyegetőzött, hogy eltörli a földszínéről Izraelt, hogy tudja-e? Ez a földszínéről eltörölni nyilván nem tudja, de hogy van-e akkora haditengerészete, és van-e mögötte akkora erő, hogy valóban le tudja zárni a Hormuzi szorost. Nem az a helyzet most szerintem ottani erőviszonyokban, mint annak idején az iráni háború idején, amikor igazán veszélybe kerültek a hajózási útvonalak.
Világos. Egy picit másszunk bele az iráni atomnak a helyzetébe, itt ugyanis van egy olyan hülye kifejezéssel, vagy paradoxon, amiben szeretném, hogyha belekapnánk, hogy Irán annak ellenére fejleszt atomfegyvert évtizedek óta, hogy súlyos gazdasági szankciók voltak ellene, voltak ebből összeütközések is. Tudom, hogy blőd kérdés, mégis érdekel. Miért éri ez meg? Úgy, hogy dollármilliárdokat vagy milliókat égetnek el egy olyan programra, ami visszaveti a saját gazdasági fejlődésüket, folyamatos katonai fenyegetettségnek teszi ki őket, Izrael, illetve az Egyesült Államok által. Hol éri ez meg?
Erről biztos jól tudnának beszélgetni Kim Jong-unnal, a Észak-Korea vezetővel, aki ugyanezt csinálja. Iránt Amerika segítette a nukleáris technológiához, 1960-as években, amikor Reza Pahlavi volt a iráni sah.
És de ez egy teljesen másik Irán volt. Mint
az egy teljesen másik Irán volt, és az első kutatóreaktort Amerikától kapta Irán, és a nukleáris technológiában támogatást élvezett, majd 79-ben jött a konzervatív forradalom, és ez a kérdés elfelejtődött a világ számára is, meg Irán számára is, és 2004-ben jöttek ki, mondom, hogyha jól emlékszem, az első információk arról, hogy ez a rezsim katonai célú nukleáris kutatásokat folytat. Egyébként érvényben van egy fatva Iránban a nukleáris fegyverek ellen. Tehát a rendszer még azzal is megtámogatta azt, hogy ő nem akar nukleáris fegyvert, hogy fatvát mondott ki a nukleáris fegyverekre, ami nyilvánvalóan nem érvényes, hiszen mind a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése, mind pedig a nyugati hírszerzői források azt állítják, hogy annak ellenére, hogy Irán ragaszkodik ahhoz, hogy ezek békés célú nukleáris programok, annak ellenére valóban folyik egy katonai célú fejlesztés. Hogy miért kell ez nekik? Regionális hegemónia, én úgy gondolom. Tehát az mindig egy ilyen adóász, hogyha neked van nukleáris csapásmérőeszközöd. Tehát az észak-koreaiak nagyon sokáig nehezen viselték, bocsánat, hogy átugrom ide, csak ez egy párhuzamos példa. Az észak-koreai vezetők mindig nagyon nehezen viselték, hogy őket semmibe veszi Amerika, és semmibe veszi a Nyugat. Na de aztán kiderült, hogyha van egy atombombájuk, meg aztán majd több atombombájuk, akkor még Donald Trump is tárgyal három, nem egyszer, háromszor Kim Jong-unnal, és vannak ugyan Iránhoz képest sokkal súlyosabb szankciók vannak Észak-Korea ellen, és sokkal jobban éhezik mondjuk az észak-koreai társadalom, és mégis csinálják. Iránban én úgy gondolom, hogy a rendszernek a legitimációs kérdésévé vált, hogy ők kimondva, kimondatlanul atomhatalmi törekvéseket táplálnak.
Ezt hogy érted?
Hát úgy, hogy nem ismerik el, de maga beépült, bár tagadják azt, hogy ők atomprogramot akarnak, de maga az atomprogram, a katonai atomprogram irányába vezető erőfeszítések adnak Iránnak olyan súlyt, hogy ahogy Kim Jong-un tárgyalhassanak vele. Másképp nézzenek rá, mint hogyha csak rakétái lennének. Ugyanakkor felveti a veszélyt az, hogy ezt árus szemekkel figyeli Szaúd-Arábia, amelyiknek szintén meg lenne a pénze arra, hogy atomtechnológiához jusson. Jelenleg nem juthat. De maga az iráni program is pakisztáni segítséggel indult el, és senki nem tudja, hogy amióta ilyen nagy barátok lettek Oroszországgal, azóta Oroszország mondjuk rakétatechnológiában vagy egyebekben miben segít. Megint csak ugrok egyet Észak-Koreához. Mielőtt nem találkozott volna Vlagyivosztokban Kim Jong-un Vladimir Putyinnal, nem tudott föllőni sikeresen kémműholdat rakétával, és egyéb technológiában is hiányt szenvedett. Csodák csodája, miután találkozott Vladimir Putyinnal, a következő kémműholdat már fellőtte Észak-Korea, és azóta is azt találgatják, hogy vajon megszegte Putyin azt a tabut, hogy nem ad át nukleáris technológiát. Senki nem tudja. Ugyanígy nem lehet tudni majd, hogy mi lesz annak a következménye, ami most Iránnal történt, de mindenképpen visszatérve ahhoz, ahonnan elindultunk, hogyha te regionális hatalom akarsz lenni, akár Ázsiában, akár India és Pakisztán között, akár a Közel-Keleten, a nukleáris fegyver az egy ütőkártya. Líbia is atomfegyvert akart építeni, amíg rá nem vette a nyugat, hogy hagyjon fel vele Kadhafi alatt. Tehát vannak, Dél-Afrika atomfegyvert akart annak idején az apartheid rezsim alatt. Tehát az atomfegyver az egy olyan dolog, ami jól jön a tárgyaláskor.
Ez világos, csak hogy nem csak tárgyaláskor jön jól, hanem konkrétan hadi helyzetben is, viszont azt azért csak felfogja Irán is, Észak-Korea is, hogyha használja ezt az adott fegyvert, akkor a őskorba bombázzák.
Ez így van. Ez így van. Az atomfegyver, nem tudom, de biztos mondta nálam okosabb ember a katonai tudósok között, hogy atombomba nem azért van, hogy használd.
Ja, csak hogy
azért, hogy presztízs teremtsen számodra, és ijeszgessél vele. Tehát nem hiszem, hogy Kim Jong-un, vagy akár Khamenei valóban azt akarná, hogy bevessen egy atombombát, mert az nyilván a ellencsapást váltanak ki, ezzel mind a ketten tisztában vannak.
Világos. Az előbb már Oroszországba egy picit belekaptál, viszont ezt nézzük már meg egy picit részletesebben, és Oroszország és Irán között van egy igen-igen jól működőnek tűnő kapcsolat. Iráni drónokat Ukrajna légterében is bőven láttunk.
Sőt, már licenccel gyártják Oroszországban az iráni drónokat.
Na most a kérdésem az, hogy Oroszország azt hogy éli meg, nem mint hogyha lelkivilág különösen ebből a szempontból érdekelne, hogy Szíria után most úgy néz ki, hogy iránti súlyos csapások érik.
Oroszországnak most kisebb baja is nagyobb annál szerintem, hogy mi történik Iránnal. Valószínűleg el fogja ítélni az Irán elleni támadást. Hogy tevőleges segítséget tud-e nyújtani neki, azt nagyon erősen kétlem, hiszen hogyha valakinek tevőleges segítséget próbált nyújtani, az Assad volt Szíriában, és nem tudott olyan segítséget nyújtani már Oroszország, a már valóban összeomlóban lévő rezsimnek, ami megmenthette volna. Irán ettől egy sokkal nagyobb falat, ha úgy tetszik, mind katonailag, mind, mármint abban az értelemben, hogy Oroszországnak mennyit kellene segíteni
Iránnak.
Tehát sokkal nagyobb erőfeszítést igényelne Oroszország részéről egy ilyen helyzetben Iránt támogatni, mint amennyivel szerintem rendelkezik.
De szándékot egyáltalán feltételezünk róluk, vagy sem?
A diplomáciában is, meg a katonai együttműködésben is működik a valamit valamiért elve. Tehát amit az előbb említettem, hogy csodák csodája, Észak-Korea föl tudta lőni a kémműholdat, miután Putyinnal tárgyalt Kim Jong-un. Ezt megelőzte azt, hogy Észak-Korea lőszert szállított annak a hiányában lévő Oroszországnak, majd észak-koreai katonák jelentek meg az ukrajnai fronton. Tehát, hogyha ebben a konfliktusban Irán bármiféle segítséget kér, hivatkozhat arra, hogy amit említettél, hogy hát én adtam neked drónokat az ukrajnai háborúban, akkor most én is szeretnék valamit. Hogy mit, azt senki nem tudja.
Értelek. A másik az, hogy előbb beszéltünk arról, hogy az atomfegyverek azok fenyegetésre jók. Akkor viszont ennek tükrében az az izraeli indoklás, mi szerint, hogy itt bennünket le fognak bombázni, hogyha atomfegyverük lesz, mennyire áll meg?
Ez is egy stratégia része, én úgy gondolom, tehát azért Izraelt valószínűleg sokkal kevésbé fenyegeti egy iráni atombomba, vagy egy atomcsapás, mert azt észlelni lehet egy indítást. Hát, hogyha a Szovjetuniót egy 1980-as évekbeli technológiával észlelni tudtak bármilyen rakéta indítását ezelőtt 40 évvel, változott annyit a tudomány, hogy már azt észrevegyék, hogyha Irán kilövő állásba.
Hát persze, csak leszedni nem igen lehet egy ilyen rakétát.
De hát, ha már elindult, nehezebb, de ha még nem indult el, akkor már sokkal könnyebb. Sokkal inkább Izraelnek attól kellett tartania, hogy mit tud vele művelni a Hamász és a Hezbollah iráni utasításra. Ez a veszély nagyon nagyot csökkent. Én nem mondom, hogy elhárult, mert egy ilyen veszély soha nem hárul el, de nagyon nagyot csökkent, és sokkal inkább ez jelent fenyegetést Izraelre. Az nyilván egy indok és jogos önvédelmi érdekes, biztonsági érdeke Izraelnek, hogy ne rendelkezzen. Egyébként Izrael rendelkezik nukleáris fegyverekkel, csak nem ismeri el, de mindenki más készpénznek veszi, főleg Mordecai Vanunu információi után. Izrael nem akar egy atomhatalmat, jogosan nem akar egy atomhatalmat, két okból jogosan, egyrészt, mert minden rezsim meg tud őrülni, és tényleg végső soron kalkulálni kell azzal, hogy az iráni rakéták elindulnak nukleáris töltettekkel, hogyha van ilyen. Másrészt pedig, hogyha Irán atomhatalommá válik, amiről az előbb beszéltünk, akkor Szaúd-Arábia is atomhatalommá válik, és az aztán senkinek nem hiányzik, nem csak Izraelnek, hanem a közelebbi és a távolabbi régiónak sem. Tehát pont ugyanez a dilemma Észak-Koreánál, hogyha Észak-Koreát nem fékezik meg, és az Egyesült Államok kivonul onnan biztonsági tényezőként, akkor Japánnak igazándiból csak szándékkérdése az, hogy tud-e atombombát készíteni, mert tud, technikailag tudna, megvan hozzá a tudása, csak rajta van a fékező erő az alkotmány miatt és egyebek miatt. Tehát ilyenkor mindig figyelembe kell venni azt, hogy ha valaki nukleáris hatalommá válik, jelen esetben Irán, akkor mi történik a régióban? Tehát azért mondom, hogy ennek kettős következménye van Izrael biztonságára és létére. Az egyik az, hogyha tényleg elborul az agyába valamelyik iráni vezető és elindítja a rakétákat, a másik viszont, hogy kinek hiányzik oda még egy-két-három atomhatalom a környékre.
Megfordítom a kérdést. Azt mondod, hogy Izraelnek van atomfegyvere, csak nem ismeri el. Ott mi a garancia arra, hogy Netanyahu nem őrül meg annyira egy ponton, hogy már nem csak hagyományos bombákat hajigál, hanem egyszer csak úgy gondolja, hogy akkor már tud atom is?
Nem, még Netanyahuról sem tudnám elképzelni, hogy ő az atomfegyverhez nyúlna, tehát bármi. Ugye most megint egy távolabbi példát mondok, Oroszország. Az orosz katonai doktrinában szerepel, hogy ha hagyományos támadás éri a nukleáris infrastruktúrát, akkor az Oroszországnak jogot ad a nukleáris erők bevetésére. Márpedig, amit Ukrajna drónokkal végrehajtott, és megsemmisített olyan repülőgépeket, amelyek nukleáris eszközök hordozására és célba juttatására alkalmasak, ez az. Tehát Oroszország papíron, a doktrinája alapján, ha akarna, bevethetne atomfegyvert, mert a doktrina azt mondja, de a doktrina az egy papír. A gyakorlat az mást mutat. Nem tudom elképzelni, hogy Izrael vagy Netanyahu atomfegyvert vetne be, nem. Egyrészt, másrészt pedig ezt ilyen tréfásra szokták Donald Trumpról emlegetni, hogy amikor már mindenfélét mondott és elvesztette az elnökválasztást 2020-ban, akkor rejtegették előle azt a táskát, amiben a... Ez persze csak egy, lehet, hogy egy városi legenda, lehet, hogy csak a maguk szerepét értékelték fel azok, akik Trump körül voltak, de elterjedt egy ilyen pletyka, hogy ott is azért... Tehát amikor valaki megőrül, és ehhez nem kell Kubrick filmet nézni, hogyha valaki megőrül, akkor van a környezetében remélhetőleg józan ember. De mondom, nem tudom elképzelni, hogy Izrael ezzel élne. Egyszerűen nem.
Másik forgatókönyv. Azt el tudod képzelni, hogy az izraeli sajtó arról ír, hogy ez a bombázás, amit éjszaka láttunk, ugye videófelvételeken, hogy ez csak egy akciósorozatnak az első lépése volt. Szárazföldi beavatkozás benne van a pakliban, vagy teljesen kizárt?
Már hogy jutnak el Iránig?
Azt ők találják ki, nem én csak kérdezek.
nem tudom. Nem. Azért egy szárazföldi partraszállás bárhol, az nagyon-nagyon nem egy egyszerű dolog, és hogy megint ugorjak egyet, hát Kína sem tudna partraszállni Tajvanon, hip-hop, és Kína egy kicsit nagyobb katonai hatalom, mint Izrael.
És kicsit közelebb van Tajvanhoz.
És kicsit közelebb van Tajvanhoz, csak át kell menni a tajvani szoroson, de ez szerintem itt, ha bármi történik a továbbiakban, az légi úton történik. Vagy pedig, ha igaz, amit a New York Times írt, hogy Iránban voltak benn drónok, és akkor még lehetnek benn drónok, amiket el tudnak indítani a Mossad segítségével. Nem tudom, de az, hogy szárad, nem. Nem, szárazföld, ez nem.
Célja Izraelnek az, hogy egyébként az Iránban jelenleg regnáló rezsimet gyakorlatilag eltörölje, meg buktassa, vagy sem?
Azt nem tudom, hogy célja-e, de kifejezett vágya, és Amerika is hol szeretne, hol nem szeretne, éppen milyen hangulatban van Donald Trump rezsimváltás Teheránban. Van elég baja a jelenlegi teheráni rezsimnek a saját társadalmával. Nincsen persze forradalmi helyzet, ahogy annak idején Marx és Lenin emlegette Teheránban és Iránban, de mindenképpen gyengébb a teheráni rezsim, hogyha most nem a katonai képességeiről beszélünk, amit meggyengítettek, de a teheráni rezsim az utóbbi években belül gyengült, főleg amiatt, mert a fiatalok, a fiatal generáció, most már a 20-as, 40-es évekig terjedő generáció, azok nem igazán kérnek ebből a teokráciából. Ahogy említetted korábban, ők jobban szeretnék, hogyha azokat a dollármilliárdokat nem a kimondatlanul fejlesztett nukleáris fegyverekre költenék, hanem arra, hogy a társadalom jobban éljen. Tehát van egyfajta belső nyomás, egy belső elégedetlenség, de a nyugati hírszerzők szerint ez még nem elég ahhoz, hogy megdőjön a rendszer, még akkor sem, hogyha ezt vádják vagy akarják Izraelben vagy Amerikában, vagy az Egyesült Államokban.
Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint fizessetek elő a HVG 360-ra. Sziasztok!